Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. Külföldön élő magyarok vitatják meg a hazai belpolitikai élethíreit, és keresik a párhuzamot vagy az ellenpontot választott hazájuk történéseivel. A fake news korszakában el tudunk képzelni egy jobb országot, világot magunknak. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsorkészítők, fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Tájföldről, Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk két hetenként kedden. Vigyázat! Kritikát, öniróniát, önreflexiót és hazaszeretetet tartalmaz. Nem csak nyomokban.
Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németország vagy Londonba, nem vándorolnak ki.
El lehet menni Magyarországon. Így lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.
Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak.
Ismét itt van az Árnyék, és most itt van a Kristóf is, aki a legutóbbi alkalommal nem volt itt velünk, és azt gondolom, hogy kezdjük el gyorsan úgy ezt az egészet, hogy mindenki elmondja gyorsan a nevét, hogy a hallgató tudja kötni a nevet és a hangot egymáshoz, és kezdjünk úgy, hogy mondjuk Franciaország Andris.
Sziasztok, Derdák András vagyok, most nem Montpellierből, Dél-Franciaországból, hanem a Margit híd Budai hídfőjétől.
Menjünk tovább, és Ági, te itt vagy Magyarországon, vagy te maradtál?
Nem, én Jeruzsálembe maradtam. Pettik Ági vagyok Jeruzsálemből.
És akkor van a Bandi.
Sziasztok, Bán András vagyok, Bandi, innen a Gardrobból, Stockholmból.
És nagyon nagy, nagyon szomorú lehet minden hallgató, hogy ez nem képben van, mert tényleg olyan lesz a Gardrob, mint bármelyik Harry
nem
Potterben.
Nem kell félni, ez akkor lesz a mentőképe majd a podcastünk.
Nem járultam hozzá.
De ő tiltakozott, nem szabad, mert, és aki megszólalt, egyébként akinek köszönhetjük ezt az egészet.
Én Pajek Kristóf vagyok, és Porsmozból, Angliából.
Angliából, jó. Kezdjünk azzal, hogy kinek milyen adatai voltak reggel, jó? Én, mert ugye a múltkor is sokat beszélgettünk a koronavírusról, de most egy picit akarok csak beszélgetni róla, mert azt gondolom, hogy ezek viszonylag fontos számok, és engem nagyon érdekel, hogy ti hogy látjátok meg mi működik nálatok. Nálunk ma reggelre, itt Magyarországon ugye 12 halott és 950 új fertőzött lett, és ezzel 23.077 főre nőtt Magyarországon a beazonosított COVID fertőzötteknek a száma. És akkor az a kérdésem, hogy ha kicsit megyünk tovább, akkor mi újság a mondjuk mindig borzalmasan álló Svédországban?
Gyerekek, szörnyű a helyzet. Nem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy elkezdődött itt is Stockholm régióban felfele menni a napi megbetegedések száma. Tegnap előttre 2 darab halott volt, és most számolgatok, hogy hány új megbetegedés, most azt nem fogom tudni megmondani, 91 ezernél járnak a megbetegedési számok, de hát nyilván ezt tudjuk, és át is küldtem a közös csoportunkba, van egy ilyen nagyon jó grafikon, ahol összehasonlította azokat az országokat, ahol mi élünk, és hogy néznek ki a grafikonok a napi új megbetegedések tekintetében. Most Svédország abszolút a legalacsonyabb szám, és a görbének a emelkedési íve is a leglaposabb. Izrael a legszörnyűbb, de hogy itt ugye volt Ági, a Gergő, a férjed mondta, hogy igen, de ott marhasokat tesztelnek. Tehát, hogy itt azért az, hogy a magyaroknál nem a legrosszabb a helyzet, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez azért van, mert tényleg így van, hanem ki tudja, hogy megy a tesztelés. De most Svédországban egyelőre a legjobb a helyzet az általunk lakott országok közül.
Én meg ugye azt tudom, vagy ezt mindannyian tudjuk, ugye, hogy Izraelben viszont nagyon rossz a helyzet. Ott hogy néz ki ez a történet, Ági?
Tegnap 3391 új beteg volt, de voltunk mi már ennél magasabb számon is, úgyhogy gondolom, hogy inkább az van, hogy tegnap nem volt teszt.
Egy pillanat, Ági.
Igen.
De hogy nem új beteg, hanem új fertőzött, ezt ne keverjük össze.
Új fertőzött. És 708-an vannak nagyon rossz állapotban, tehát aki igazán betegnek számít.
Aha.
Tényleg az van, hogy itt nagyon sok tesztet csinálnak minden nap, és ahogy növekednek a számok, ilyen baromi gyors a növekedés, de hogy már nem emlékszem a 3 héttel ezelőtti számra, hogy hatott. Csak azt látom, hogy minden nap fölemelkedik 3-400-zal, és ez már így átmegy simán, mint a libernyák. Tehát, hogy beépült.
Tehát, hogy nem érdekel senkit.
Érdekel mindenkit, csak nincs már az a felfokozott állapot. Most itt teljes lockdown van, ami azt jelenti, hogy az állami hivataloknak a jelentős része továbbra is dolgozik, tehát a buszokat megritkították, egy csomó munkahely bezárt, de mondjuk ahova én járok dolgozni, az működik, vagy a rendőrség működik. Ami most inkább borzolja a kedélyeket, az, hogy kezdenek kikerülni azok a számok, hogy a sorkatonák közül hányan betegek, és hogy ott ezt hogy fogják megoldani. Ők most már egy fél éve körülbelül elég ritkán járhatnak haza. Tehát nekem most nincs katona gyerekem, úgyhogy ez nem érint közvetlenül, de tökre el tudom képzelni, hogy milyen, amikor két hónapig nem engedik haza a kölyködet a seregből, szóval azért az nem jó.
Egyrészt, másrészt meg azon gondolkodtam, ha még megbetegszik Izraelben a hadsereg, nem tudom, hogy milyen számokról beszélünk, de hát az okozhat némi nemzetbiztonsági kockázatot, mondjuk persze nem eltekintve attól, hogy minden bizonyosan a szomszédországokban is hasonlóan rossz a helyzet, és hogy talán rosszabb.
Igen, tehát a szomszédos országokban sokkal rosszabb a helyzet, és ami még borzolja a kedélyeket, és most a napokban nem sok szó esett róla a hírekbe, de van ez a probléma, hogy a gázai övezetben, ami ugye elvileg nagyon be van zárva, gyakorlatilag is eléggé be vannak ők ott zárva, tehát mindennapos szinten, de hogy ott is van COVID, és nem is kevés, és ott ez azért a humanitárius katasztrófa minősített esete, és ha ott humanitárius katasztrófa van, akkor az ránk is erősen hat, mert azért mi össze vagyunk kötve.
Viszont azt mindenképpen szerintem érdemes megjegyezni, hogy ugye mekkora fájdalom mondjuk családoknak az, hogy mondjuk két hónapja nem tud a sorkatona gyerek hazalátogatni, és mekkora fájdalom családoknak az, hogy a külföldön élő gyerek nem tud hazalátogatni. Tehát én nekem például a londoni illetőségű Stockholmban élő barátom, az február óta nem volt otthon, és most ment haza egy 5 napra, mert hogy legalább lássa, hogy mondjuk az öccsének gyereke született, meg mondjuk ilyen jelenetek, de hogy azért ez nem egy könnyű kenyér annak ez a COVID, aki külföldön él.
Bocsánat, mielőtt még megsajnálok benneteket, akik jobb helyeken éltek, mint Újlipótváros, hogy közben szaladjunk tovább, hogy Franciaországban hogy néznek ki ezek a számok? Ott is elég brutális a helyzet, ugye?
Elég rossz a helyzet, igen. Jelenleg úgy van, hogy 15.797 új vírusfertőzöttet tartottak nyilván az utolsó 24 órában, tehát összesen több mint 500 000 fertőzött van. Ez azt jelenti, hogy a fertőzési százalék az 6,9, majdnem 7, ami elég magas.
Az nagyon magas.
És összesen ugye 4000 ember tápolnak kórházban, 4069 embert, ebből 747 van az intenzíven, tehát az újraélesztési fázisban. Úgyhogy elég rossz a helyzet, 30 000 fölött van most már a halálos áldozatok száma. Párizsban és Marseille-ben betiltották pont mától a bárokat és az éttermeket újra. Ebből persze nagy polémia volt, mert elkövette az egészségügyi miniszter azt az inszinuációt, hogy nem magyarázta pontosan, hogy miért döntött így a kormány. Úgyhogy irgalmatlan tiltakozás hullám robbant ki Marseille-ben, aminek az lett a következménye, hogy másnap oda küldte őt a miniszterelnök, hogy akkor
tessék megmagyarázni.
Menjen le és mondja el a népnek, hogy mi van. Elment, megmutatta a számokat. Itt ez úgy néz ki, hogy először az önkormányzati képviselőkkel találkozik a minisztere, tehát elmegy egy, hát nem stadionba, de egy ilyen viszonylag nagyobb térbe, és a helyhatósági képviselőknek magyarázza el, hogy mi a helyzet. Utána a sajtótájékoztatót nyilvánosan, ahol őt lehet kérdezni, de hogy van egy világos építkezése az államhatalomnak, hogy nem hisznek abban, hogy a központi kormányzat mindent tud, hanem bevonják a helyhatóságokat és az önkormányzatokat be a munkába, és szerintem ez nagyon helyes, hogy nagyon jó dolog, még ha a számukon most nem is javít sajnos.
Hagyján is olyan sajtótájékoztatók vannak, ahol lehet kérdezni. Az is egy érdekesség.
Ne menjünk ilyen messzire, hogy milyen luxus ez.
De Pali, ne arra, hogy muszáj vagyok megjegyezni, bezzeg a svédek hashtag jegyében, hogy tavaly előtt láttam egy ilyen gyermekműsort a svéd királyi televízió gyermekcsatornáján, ahol bement a miniszterelnök, és a 10-12 éves gyerekek pirították szénné élő adásban.
Bocsánat, de olyan országról beszélsz, ahol három WC van.
Tetszett.
Ne csináljátok már, hát hogy lehet ez példa? Menjük inkább Angliába, javítok, ott legalább a sorszak.
Javítok, tényszerűség kedvéért javítok. Egy WC van, amiben bármilyen állatfaj jár.
Na látod, ez a legrosszabb. Menjünk inkább Angliába, mert ott legalább tudjuk biztosan, hogy ott szar a sör.
Még a csap is külön van, hideg, meleg.
Amúgy szeretik melegen a
keverő csapot se ismerik.
Nem, ott úgy van, hogy van hideg, van ivóvíz és van meleg víz. Tehát nem hideg víz van, ivóvíz van.
Szobahőmérséklet.
Itt nagyon, nagyon a számok nincsenek, mert már az nem hír, hogy hány új fertőzött van. Itt a fő hírek azok, hogy például Manchesterbe 1700 diákot különítettek el, mert most azon sakkoznak Skóciában, hogy decemberben hogy engedik haza a diákokat az egyetemekről. Tehát, hogy egyetlen hazamehetnek-e, vagy ha hazamennek, visszajöhetnek-e, mert azért az, a brit egyetemeknek a 30%-ára nem britek járnak, hanem külföldiek. És ez a bevándorlás, kivándorlás, ez nem biztos, hogy fog működni a karácsonyi szünet után. Illetve most azzal foglalkoznak, hogy bevallott a kormány, hogy nem tudják megmenteni a munkahelyeket, és nem fognak tudni teremteni újat. És most teljesen egy előre menve, hogy milyen baj lesz, vázolták, hogy milyen segítséget fognak adni a jövőbe, hogy kvázi ilyen 30-30%-os megoszlása, tehát 30%-ot bukik a munkavállaló, 30%-ot bukik a cég, és 30%-ot ad a kormány ahhoz, hogy megmaradjanak, amíg megmenthető munkahelyek. Ezt már most kezdik építeni, mert látják, hogy baj lesz. Tehát itt nem az a fontos Angliában, hogy hányan betegednek meg, hanem aki már megbetegedett, azokat hogyan kezeljék, illetve hogy mentsék meg amit még meg lehet menteni.
Jó, hogy ezt felhozod, ezt a szempontot, mert ezt meg akartam kérdezni mindannyiatoktól, és akkor kezdjünk majd a Bandival, hogy ott ti mit láttok, hogy a mostani kvázi második hullámban van-e valami pénz, amit meg lehet csípni arra, hogy ne halljál éhen?
Svédországban nem változott a helyzet, tehát ugyanazok a szabályok vannak március óta, ugyanaz a fajta 90%-ra kipótolja az állam, hogyha valakinek csökkentett munkaidőben kell dolgozni. Itt most annyi érdekesség van, hogy augusztus végén mindenki lelkesen, hát vagy nagyon sokan lelkesen visszatértek az irodába, és most mondta megint a Anders Tengel, hogy azért maradjatok már otthon, és légy szíves otthonról tessék dolgozni. De hogy így gazdasági szempontból itt most egyre nem látszik tragikusnak a helyzet, vagy legalábbis semmivel nem rosszabb, mint eddig volt.
És Izraelben hogy néz ki ez? Ott tudom, hogy mondtad Ági a héten, mert ugye mi csetelünk, hogy ott okoz némi zavart, hogy ez a bértámogatás, illetve a fizetés kifizetése anélkül, hogy dolgoznál, ezt hogyan tudja feldolgozni a társadalom?
Itt nagyon sokféle támogatás van, és nem is kis munka kideríteni, hogy kinek mi ár, főleg, hogyha nem állami dolgozó vagy. Tehát ha állami dolgozó voltál, és elveszítetted az állásodat, akkor egyértelmű, mert akkor a fizetésed 75%-át megkapod. És pont ezekkel az emberekkel van is némi probléma ez, amit te most említesz, hogy aki megkapja a fizetésének a 75%-át anélkül, hogy március óta egy napot is dolgozott volna, azt elég nehéz abba az irányba lódítani, hogy minimál béren helyezkedjen el mondjuk laborosnak, tehát olyan laborosnak, akit pár hét alatt kiképeznek, mert mondjuk abból hiány van, vagy bármi olyan helyre, ahol hiány mutatkozik, van nagy hiány. És hogy elég nehéz rávenni ezeket az embereket, hogy menjenek, térjenek vissza a munkavilágába, és ez most kezd egy ilyen érdekes új aspektust fölvet.
Nagyságrendileg, hány emberről beszélünk, aki állami alkalmazott volt, és elveszítette az állását, és ezért kapja a fizetése 75%-et? Tehát mekkora lehet ez a probléma?
Javítok, nem állami alkalmazott, tehát aki alkalmazott volt, mondjuk azt. Tehát
értem.
Nem kell, hogy állami legyen, bocsánat. Azt mondják, hogy körülbelül 1 millió ember van otthon, és ami inkább mélyít itt a szakadékokat, az, hogy a vállalkozók és az alkalmazottaknak az anyagi megsegítése az állam részéről az nagyon különböző. Ahogy egyébként szerintem az alkalmazotti és a vállalkozói életforma is nagyon különböző. Szóval, hogy vannak feszültségek?
Jó, hogy az Andistól akarom megkérdezni, aki ugye követi a francia eseményeket még innen a Margit híd budai hídfőjétől is, hogy... Neked ugye van céged, ami után a te alkalmazottad, vagy alkalmazottaid után te kaptál valamikor valami támogatást a francia államtól. És azért kérdezem, így, hogy akkor most nálatok, az hogy néz ki? Te továbbra is kapod a francia államtól ezt a segítséget, vagy már ők is azt mondják, hogy egy kicsit sok volt belőle.
Nem mondják ezt, sőt azt mondják most éppen, hogy egész jövő tavaszig jelölre láthatóan fent fogja tartani azt a rendszert, ami most támogatás formájában érkezik a cégekhez. Itt is részen kell lenni, hogyha követni akarod, hogy milyen fajta támogatások vannak, mert azért elég szerte ágazó a dolog. Van állami, van céghez kötött, van regionális, van önkormányzati, van kölcsön, van elengedése járulékoknak, szóval mindenféle ügyek vannak. Van külön ugye a turizmus, van külön a vendéglátás megsegítésére alap, átvállalnak egy csomó mindent, szóval azért az, hogy én a Margit híd budai hídfőjénél most ki tudom húzni ezt az időszakot, az annak köszönhető, hogy a francia állam egyrészt fizeti a mi fizetéseinket 84%-ban, az tehát minden hónapban a cég visszakapja, ami utáni rendutaltam az alkalmazottak fizetését. Egyébként is minden hónapban kapunk 1500 eurót cégszinten, ez nem egy nagy tétel, hogyha lefordítod és onnan nézed, hogy ez mit tudom én 450 ezer forint, akkor persze nem rossz, de ez mondjuk arra elég, hogy a telefonokat, a könyvelőt, meg a nem tudom, az alap dolgokat
az adminisztrációt, igen.
Fizetni, hogy menjen tovább a masinéria, amik, hogyha dolgozni nálunk nem is kell. Tehát ennek a támogatásnak az a feltétele, hogy ne dolgozz. Hogy lesz a visszaállás, arról még egy nem tudok sokat. Vicces egyébként, hogy a visszaállást előkészítő szakértő a miniszterelnök július óta, tehát az a fickó kapta meg a miniszterelnöki széket, aki a tavasz végi újraindítását megtervezte az országnak. Ő egy bürokrata, aki egy nagyon jól képzett, nem különösebben izgalmas, nem olyan színes politikus, mint a Sarkozy vagy a Macron, de egy nagyon világos szakember, aki jól szervezi az ügyeket.
Kristóf, nem, tulajdonképpen most azt hiszem, hogy körbeértünk, és egy dolgot akartam hozzátenni ez az egészhez, hogy nem tudom, mennyire figyeltétek, bár tudom, hogy figyeltétek a héten, mit mondott itt nálunk a mi miniszterelnökünk. Ugye a parlamentben arról beszélt, hogy ő úgy számol, hogy lesz nagyjából 200 ezer beteg ebben az országban, és illetve nem fertőzött ebben az országban, és azt is hozzátette, hogy ezt lehet ugye bizonyos szakemberek szerint lehet mondjuk kettővel szorozni, tehát az is lehet, hogy mondjuk 400 ezer ilyen betegünk lesz. Én terveztem, hogy felhívom nektek, de nem sikerült, mert időhiányban szenvedtem Szlávik doktort, aki itt a házi virológus tulajdonképpen, és hát közel is van egyébként a kormányhoz, de mégiscsak mond érdekes dolgokat, ugyanis ő azt mondja, hogy minden egyes ilyen kormányzati számra úgy kell reagálnunk, hogy megszorozzuk minimum 20-szal. Na most, hogyha én Orbán Viktor szavait nagyjából készpénznek veszem, már pedig miért ne venném készpénznek, hiszen a miniszterelnök, akkor azt mondom, hogy mondjuk 200 ezer beteget, ha megszorzok 20-szal, illetve fertőzöttet, az azt jelenti, hogy 4 millió fertőzöttről beszélünk. Ha esetleg 400 ezeret szorzok meg, az 8 millió, vagyis egész Magyarország.
Az meg már jó, mert akkor lesz nyáimmunitás.
Hát mondjuk szerintem már négynél is jobban állunk, mint a svédek, ezt majd meglátod. De hogy én azt kérdezem tőletek, hogy ti például olvastok-e a saját helyi sajtótokban ehhez hasonló becsléseket, számolásokat? Megtippelte bármelyik miniszterelnök, elnök a ti országaitokban azt, hogy mondjuk mikor van csúcsa egy járványnak, és ez be is jötte neki? Tehát, hogy van-e ilyen válteszetek
minden? Ez egy nagy marhasság szerintem. Svédországban nincs ilyen. Honnan tudod megmondani most, hogy decemberben lesz a csúcs? Honnan...
Várjál, tavasszal megmondta előre, és be is jött napra.
Hát igen, mert ez...
Pont, na ezt mondom, de hogy érted, az, hogy nektek nincs válteszetek, az oké.
Ez bizonyítja, hogy ez az egész egy politikai döntés, és semmi köze nincsen a valósághoz.
De a Covid-dal kapcsolatban azért elég sok politikai döntés születik, aminek semmi köze a valósághoz, tehát mondjuk, ha mint politikai játszma tekintesz rá, úgyis elég izgalmas.
Igen, de akkor meg miért nem lehet azt mondani transzparens módon, és szerintem az EU is valamilyen szinten ezt szorgalmazza, amikor közös színkódokat akarnak alkalmazni, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, ha a lakosság X százaléka lesz fertőzött, akkor belép ez és ez az intézkedés. Hogyha ez a Y szám alá megyünk, akkor pedig ilyen és olyan feloldások lesznek. Hogy ezt miért nem lehet így?
Na jó, de igen, De azért, mert hogy addig, amíg mondjuk az AG azt mondja, hogy náluk Izraelben mondjuk 10-15-szörösét tesztelik az embereknek, mint nálunk Magyarországon, és két nagyjából hasonló népességű országról beszélünk, addig nem fogod tudni megmondani pontosan, hogy akkor most hány beteged és hány...
Igen is, meg nem is. Néhány héttel ezelőtt a svédek csináltak egy 120 ezer fős reprezentatív mintán egy felmérést, amiből kiderült, hogy 1,2%-a a mintának fertőzött. Tehát, hogy azért egy ilyet egy csóró ország is meg tud csinálni, akár 50 ezer emberen.
Aha. Hát...
Ráadásul, és akkor most itt előre megyek, hogy a magyar hogy hívják ezt, amikor bevezették, hogy fixáros lesz a teszt?
Hatósági árnak hívják.
Hatósági ár.
Szóval, amikor bevezette a hatósági árat a kormány, ugye mi eleve nem értettük, hogy miért kéne fizetni a tesztért, amikor az közös érdek, hogy minél több ember teszteljenek, de oké. Most nálunk az hangzott el, hogy lassan engedélyezik a gyors teszteket is, és azokat is el fogják fogadni hivatalosnak. Ezek olyan tesztek, amik fél óra után eredményt adnak, egész jó megbízhatóságúak már betekeznek ezzel a PCR-rel.
És akkor miért nem használják mindenhol a világon, hogyha olyan marha jó eredményt adnak ezt a fél órásat?
Hát azt mondja a francia kormány, hogy mostantól kezdve Franciaország ezt elkezdi használni. És azt szerintem sokat fog változtatni, mert ha olcsóbb és gyorsabb tesztek lesznek, akkor többet lehet tesztelni.
A tej hatósági ára 1 forint 60.
De miért nem nemzeti hatósági ár?
Így van.
Nekem hiányzik a nemzeti szó.
Egyébként azon gondolkodom, azon én is gondolkodom, hogy ez a hatósági áras történet nekem sem szimpatikus, de ugye más miatt. De hogyha azt mondanám, mondjuk az Európai Unió, hogy jó napot kívánok, mi figyeljük akkor a bejövőt, és akkor legyen az, hogy az Európai Unióban egységesre állítjuk valahogy ennek a terméknek
nulla
az árát, azt szerintem
mondjuk
lehetne jó.
De lehet nulla euró is.
Az is, de az nem lehet.
De hát Angliában is, bár nem Európai Unió, de itt is ingyen van, csak itt az volt a baj, hogy ugye napi 100-150 ezer embert teszteltek, és úgy átbillent, hogy nem bírták.
Igen, a laborkapacitások szűkössége az Franciaországban is megjelent.
És ez egy 60 milliós ország, tehát most arány, hogyha most Magyarországra lebontjuk, akkor azt mondta, hogy 20-30 ezer teszt az a szűk keresztmetszet naponta, amit egy 10 milliós országra rá lehetne vetíteni. Hát ezt megszorozzuk, ugye kiderült, hogy 4500 forintért vették azt a tesztet, amit 19500 forint, de miért nem 20? Tehát ez mindig vinnyogok, hogy hatósági ár és 19999 forint, tehát 4500 forintért vették, ezt megszoroznák, és akkor ki lehetne adni azt, hogy akkor az mennyi naponta a költségvetés.
Hát ha ez a költségvetésé, nem tudjuk, tehát ebben nem menjünk bele, mert ilyen mélyen nem látjuk át szerintem a dolgot. Én is érzem, hogy megvették. Van némi szaga a dolognak, de nem tudom megmondani pontosan, és azért próbáljuk meg kicsit hitelesek maradni. Viszont azt akartam tőletek kérdezni, hogy ti onnan a messziről, vagy van, aki közelről, hogy olvas-e esetleg kormány sajtót, és hogy belefutottatok-e abba a nagyszerű eszébe, amelyben 36-szor szerepel a libárnyák szó, vagy annak bármilyen képzett formája, hogy belefutottatok-e abba a fantasztikus eszébe, amit a mi miniszterelnökünk írt.
Ma reggel is elolvastam kávé helyett, és jegyzeteltem, úgyhogy majd szeretném kifejteni a véleményem részletesen.
Én figyeljetek, én nagyon örülök neki, hogy azok az emberek, akik itt hagyták az én, nem tudom, lángoktól ölelt kis hazámat, hogy azok az emberek azért figyelnek, és örülök, hogy a Bandi akár hetente többször is elolvassa az iránymutatást, úgyhogy kezdjünk is úgy, hogy te mit jegyzeteltél ki ebből.
Figyelj, nem akarom ellopni a sót, de elég sokat írtam ki magamnak. Tehát, hogy most ugye miről beszélgetünk, a Magyar Nemzet ben megjelent, nem is tudom mi az, esszé.
Miután ugye tehát aki nem követi ennyire a magyar belpolitikát, annak gyorsan összefoglalom egy mondatban, hogy ugye minden évben szokott Orbán Viktor legalább két helyen eszmefuttatást tartani arról, hogy mi várható a következő évben, és tulajdonképpen mi lesz a politikája. Általában ezt az ország háromnegyed, de nem is érti, de aztán utólag mindig rájövünk, hogy hát persze itt mondta azt, hogy mondjuk leszámolnak a színművészeti
akkor...
diákokkal. Tehát, hogy most az történt, hogy a Covid miatt ugye nem volt ez, és ő írta egy hosszú esszét a Magyar Nemzetbe, amely tulajdonképpen egy ugyanilyen politikai évad indító, mint
így
a tusványos.
Mindig Rosshasana környéken szokta írni, csak úgy mondom, pedig biztos semmi
közben. Szerintem van, de mindegy. Mondjad, Bondi.
Amit én látok, az, hogy most be van rúgva a 2022-es kampány, ugye? Hogy elkezdett nagyon durván pöfögni, vagy már csőgázon elkezdték egyből húzni, hogy amit itt nem kell a sorok között olvasni, mert eléggé ott van az embernek a pofájába, tehát ugye folyamatos küzdelembe vagyunk, harcba, tehát egy háborús retorika folytatódik 10 év után is. Ebben a eszében a következő ellenségeket véltem felfedezni, hogy kik vannak kijelölve. Mindenki, aki liberális, mindenki, aki pesti, mindenki, aki zsidó, mindenki, aki EU, a klímacélok, a migránsok, a muszlimok és a globális tőke.
Ki maradt ki?
Soros György, na. Soros.
Álljunk meg egy pillanatra. Te hol látod a zsidót? Te hol látod azt, hogy ki van jelölve?
Ha akarod, akkor olvasom, de mondjuk egyből az elején a nacionalizmusról, amikor ír, akkor már egyből beszúr egyet a... Hát ne arra, hogy most ezt ki kell, hogy nyissam, jó?
Nyisd ki, és komolyan kíváncsi vagyok rá, mert hogy én egy dologban biztos vagyok, tehát hogy Orbán Viktor mindig nagyon-nagyon vigyáz arra, és mindig kikéri magának, hogyha bárki antiszemitának hívna, és valóban őt nem nagyon tudod vádolni, okay. Félmondatokkal
ez
se.
Mi?
Ezért vagyok nagyon kíváncsi.
Oké, okay, akkor ez mi? Hiába kifinomult az okfejtés, a nacionalizmus dicséretétől akkor is összerándul a német gyomor, ha azt hazonyi professzor írta Jeruzsálemből. Tehát, hogy egyből így kezdődik, és aztán még volt valami...
De ebben szerintem nincs zsidózás, ebben szerintem pont egy kép van benne. És most nem tényleg nem ironizálok veletek, hanem komolyan mondom. Szerintem ez egy kép.
És mit jelent ez a kép?
Hogy akkor sem lehet. Tehát, hogy nemzetinek lenni még akkor sem lehet, hogyha azok az emberek mondják a németeknek, hogy legyetek nemzetiek, akiket egyébként a németek meggyilkoltak, ami ez egy kép, tehát én biztos, hogy benne nem erről van szó, ezt most őszintén jó. Mondom.
Jó. Én nekem ez volt így az üzenet, valószínűleg az van, hogy én több okból is érzékenyen reagálok. Az
széltáblának
ilyen,
érzed magad.
Több okból is.
Beszélt a rendőrökről, azt
érzékenyen
nem is
reagálok az ilyenfajta retorikára.
Összeúrik a gyomra.
Nekem az a problémám, az a legnagyobb problémám ezzel az egész eszével, ami a hang nem. Tehát, hogy én egy csomó mindent értek, hogy miért azok a problémás pontok. Tehát én értem azt, hogy a klímacélokról beszélni kell, a migrációról beszélni kell, arról beszélni kell, hogy melyik az a modell, amelyik a legjobban meg tud küzdeni a jelenkor problémáival. A nemzeti, vagy a globális, vagy az EU szintű megoldás. Ez mind tök fontos kérdés, és ugye Orbán Viktor nem egy buta ember, tehát pontosan jól tudja, hogy ezek azok, amikről tényleg beszélni kell. Csak ugye az a stílus, ahogy ő erről beszél, az a uszító, vérlázító paraszt stílus, amiben ő fogalmaz, a kocsmai embernek az uszítására alkalmas mondatokkal.
Na de a máshogy igen, fogalmazna, tehát, hogy... akkor te lehet, hogy értenéd, de a tömegek nem értenék, és itt most a tömegekhez
igen,
szól.
Igen, igen, értem. Nem...
Mondjuk ne a magyar nemzetbe tegye ezt.
De
ez
miért a magyar nemzetnek az az alcíme, hogy szellemi honvédelem 1938 óta? Nem értem, hogy mi a kérdés.
Ez igazad van, csak én a tömegekre gondoltam, tehát hogyha tömegekhez akarsz szólni, akkor ne a magyar nemzetbe szóljál, mert nagyon kevés.
Miért a 444 rögtön lehozza a Magyar Narancs, azonnal foglalkozik vele, az egész igen. Liberális sajtóhoz azonnal rögtön. Eljut a magyar nemzettől. Mindegy, hogy MT ja, vagy magyar
ettől
nemzet.
Még vidékre a nénikhez és a bácsikhez.
De, mert a híradóba beolvassák.
Figyeljetek, a baj itt az az, hogy azután, hogy ezeket így leírja, tök mindegy, hogy hol, és tök mindegy, hogy hányan olvassák, hol van az, hogy ezekben a jó rész szakpolitikai kérdésekben, vagy akár nem szakpolitikai kérdésekben, hol van az, hogy leülnek az érintettek, vagy a képviselők, és hol van az a fajta vita, ami arra szolgál, hogy ezt megoldja. Itt egy ilyen arrogáns, pökhendi és a másik felett gyakorlatilag lealázó megfogalmazás van a én érzésem szerint. Ami nekem ebből az egészből átjön, hogy rettenetesen fél Orbán Viktor attól, hogy elveszik tőle a hatalmat. Vagy Brüsszel, vagy az ellenzék a választási győzelemmel. És nekem ebből ez süt.
Jó, én meg azt mondom, hogy minden politikus fél attól, hogy egyszer csak nem lesz majd hatalma.
Oké, van félelem, meg van rettegés. Tehát, hogy így...
Jó, én nem tudom, hogy mennyire rettegő, viszont kérdezem most az Andist, hogy te, aki voltál gyakorló politikus is egyébként a fővárosi önkormányzatban és a harmadik kerületi önkormányzatban, bár most sem gondolok sokkal profibbnak, mint akkor politikusként. Szóval, hogy te hogy láttad ezt az eszét? Tehát, hogy te látsz-e benne bármi pozitívumot, vagy te is azt gondolod, mint amit a Bandi mond, hogy ez egy rossz, nem tudom én, rosszul megfogalmazott támadó történet?
Én nem gondolom, hogy ez a tömegeknek szól. Én azt gondolom, hogy ez a vájtfülűeknek szól az értelmiségnek, hogy elmagyarázza, hogy merre megy. Engem nem zavar a stílusa, megszoktam ilyen a csávó 10-20-30 éve ugyanígy beszél. Engem az hökkent meg, hogy eljut odáig egy regnáló miniszterelnök, hogy azt mondja a felvilágosodásra, hogy az kuka. Engem az hökkent meg, hogy egy regnáló miniszterelnök azt mondhassa nyilvánosan, hogy az állam és az egyház szétválasztása az egy meghaladott hülyeség, most mi azt csináljuk, hogy bekebelezzük az egyházat, és akkor úgy lesz az állam része. Hát ez nekem egészen hajmeresztő. Tehát én nem gondolom, hogy fél, én azt gondolom, hogy tök magabiztos, és valóban beröffentette a kampányt, és az indult itt el, és az egységbe kell terelni az övéit, azt a nem tudom én 2 millió valahány 100 000 szavazót, akinek a segítségével hatalma maradt 10 éve, nekik szól ez nyilván, hogy félni kell ilyen, mert láthatóan a félelem tartja össze ezt a rendszert. Ez mindig valakitől rettegni kell. A behurcol, a migráns, a nem tudom, ezek
Badi, a nagyon igen, a behurcolt szó is van az írásban.
De hogy te nagyon akartál még reagálni.
Én csak azt akartam majd, hogyha körbe reagáltuk, hogy volt benne egy konkrét dolog, amit így kisárgáztam magamnak, mert azt meg akarom itt beszélni.
Te mit rögsz ennyi rági?
Hogy látom magad a Bandit a kis dolgozó szobájában, hogy sárgáz, pirosas, közben teljesen széjed durva.
Jó, akkor nézzük meg, hogy az ember közülünk, aki a legtávolabb van Magyarországtól és az Európai Uniótól, hiszen már ki is léptek tulajdonképpen az Európai Unióban, ő hogy tekint vissza erre a nagyszerű miniszterelnökre és erre az eszére? Tehát te például, Kristóf, mit láttál ebben?
Én azt mondom, hogy amikor azt mondtátok, hogy berúgták a kampányt, én arra gondoltam, hogy nem a kampány lett berúgva, hanem a miniszterelnök volt berúgva, amikor ezt írta, mert annyi zagyvaság van ebbe az eszébe, hogy amikor megpróbálja
meggyőzni... Példát, azt kérem, hát hogy
Például zagyvaság az, hogy ő azt állítja, hogy most már az angolok is az illiberális demokrácia irányába haladnak, holott ez a konzervatív kormányzásnál liberálisabb kormányzás még nem volt Angliában, mint ami most folyik, tehát és az a szörnyű ebben, hogy ezt el fogják hinni az ő hívei Magyarországon, hogy már Anglia is, nem, Anglia nem. Anglia az úgy ragaszkodik a liberális demokráciához, hogy így nem, tehát a Brexit is ennek a liberális gondolkodásnak az eredménye. Az, hogy konzervatív a kormány, az egy külön dolog, de ne keverjük össze a konzervatív kormányt a gondolkodásmóddal, meg a demokráciához való hozzáállással, és engem ez zavar, hogy próbálj ezeket a kicsi hazugságokat elültetni, és ezek ilyen panelek, tehát én ezt úgy látom, hogy ezek ilyen panelek, amik ugye az értelmiségi holdudvarnak szól, azért, hogy ezeket a paneleket utána föl tudják használni, amikor kiállnak egy falunapra, és Marika néninek el kell mondani, hogy mi a tuti, akkor ezekből a panelekből tudnak szépen szemezgetni, és akkor megetetik a jó népet. Tehát ebbe ez a veszély, ebbe az eszébe.
És mint senki nem olvas külföldi sajtót a népben, ezért teljesen világosan el lehet hinni, hogy hát ez a megírta az újság, elmondta a miniszterelnök, az úgy van.
Igen, és Angliában már illiberális, de tehát csak ha kinézünk, Amerikában látjuk, hogy amit Trump megpróbált, hogy az hogy szétcseszte a társadalmat, ez nem történt meg Angliában. Tehát
a Boris ez egy sokkal jobb arc, mint a Trump.
Hát én amennyire utáltam a Boriszt, ahhoz képest sokkal jobb arc. Nekem megvan róla a véleményem, de és egyrészt megmondhatom róla a véleményem, másrészt megmondják róla a véleményüket a sajtóba.
A Borisról mi is megmondhatjuk a véleményünket itt Budapesten. Én nem értem, mi a problémát.
Igen.
Figyeljetek, azért a Trumpnál jobb arcnak lenni, az nem egy nagy teljesítmény, azt azért szögezzük le, nem?
Nálam még én is jobb arc vagyok.
Nem, itt most Trumpra nem arra, tehát nem magára az arcra gondoltam, hanem az, hogy ott is megpróbálta ő ezt az illiberális demokráciát valahogy bevezetni az amerikai demokráciába, és nem sikerült. És látszik, hogy nem értik az emberek, és kezd szétesni az egész történet, hát most majd októberben meglátjuk, hogy...
Én azért megvárnám, tehát hogy nem menjünk ilyen messzire, de azért én megvárnám, hogy megnyerje egyébként a Trump.
Engem borzasztóan megnyugtat ez a feudalizmus irányába való elcsúszás a Magyarországnak, mert a magyar királyok a legritkább esetben haltak meg természetes halállal.
Ez nagyon, ezt én szeretném,
hogy picit a sárgával
kihúzás, az most eleve jól jön ide, de hogy én szeretném ezt egy picit zárójelbe tenni. Igen, szeretném zárójelbe tenni, amit az Ági mondott, mert szerintem ez egy kicsit erős, de nézzük meg, hogy te hogyan bánsz a sárga színnel, és hova teszed.
Na. Idézet Orbán Viktortól ebből az eszéből, amikor az oktatáspolitikáról értekezik, idézet kezdődik, karakteres nemzeti hagyományokra kell összpontosítani, s a nevelés célja, hogy most jön a sárga kiemelés, bevált hagyományainkat továbbvinni képes, hazafiak lehessenek gyermekeinkből. Kérdezem én, mik a bevált magyar hagyományok? Őszintén...
Megmondom,
megmondom.
Húsleves, rántott hús vasárnap, pont. Kirándulni mész, pont. Gondoskodsz a nagymamáról.
Ez az asztroungária.
Igen, azért Bécsben jobb rántott hús van, csak mondom.
Bocsi, de ez nem magyar a rántott hús egyáltalán.
Nektek egyrészt semmi sem magyar, mert külföldön
éltek. Az alkoholizmus, a családon belüli erőszak, ezek a magyar hagyományok.
És ez, amit szeretnék én, mint egy libernyák, mint egy libernyák külföldre tántorgott, behurcoló, nem is tudom, mit mondjak még magamra. Én ezt szeretném, hogyha erről lenne beszélgetés a konzervatívokkal és keresztényekkel is, ahol én is ülhetek az asztalnál, és erről szeretnék beszélgetni, hogy mik a bevált magyar hagyományok. Mik azok a hagyományok, amire büszkék vagyunk, amit szeretnénk a gyerekeinknek átadni. És ez egy nagyon fontos kérdés nekünk, akik külföldön élünk, és külföldön neveljük a gyerekeinket, és mi az, amit akarunk, hogy ők, mint magyar, vigyenek tovább. Mi ez?
Mit adhatunk nekik?
De most darálta be a Duródóra azt a mesekönyvet, amiben szerinte nem magyarnak megfelelő hagyományos szerepeket vettek föl különböző szereplők. Tehát ugye arról van szó, hogy konkrétan sajtótájékoztatót tartott a Mi Hazánk Mozgalom, és ledaráltak egy mesekönyvet laponként, amiben a királyfi homoszexuális, a pöttönpanna roma, stb. Stb. Na most a kihegyezett dolog az a homoszexualitásra ment ki, tehát azért kellett ledarálni ezt a könyvet, mert a királyfi egy másik királyfit választott, tehát nem azzal volt a probléma, hogy van királyfi.
Hogy van egy másik királyfi is.
Jó.
Hanem azzal, hogy meleg.
Közben a dedekad is akart még hozzászólni, ha jól láttam.
Duródóra, szóval, hogy...
Ne menjünk ilyen mélyre. Én azt
hát, hogy mindig vannak olyan szerencselovagok, akik
pontosan
kihasználják ezt a hülyeséget. Én ezt nem tekinteném nagyon... Hát ijesztő, meg szörnyű, meg izé, de ez nem a mainstream. Ha a mainstreamet nézzük viszont már, pedig ugye Orbán Viktor beszéde a mainstream maga, hiszen a kormány feje nyilatkozik meg, és mellé teszed ezt a milyen központ által kiadott, irgalmatlan pénzért tolt egész oldalas hirdetés sorozatot, ami a Kárpát-medencét nagyját tesszük, és egy huszár látható rajta.
Alapjogokért központ, alapjogokért központ. Ez egy kormányzati szerv, semmi köze nincsen egyébként az alapjogokhoz. Egy jó sok pénzzel kitömött ilyen vízfej.
De szerintetek
az a vízió...
A V4-es találkozókon erről beszélgetnek? A Viktorral, a többiek? Mert ott azért...
Pont ezt akartam kérdezni, hogy miért látja a kormány abban a jövőt, hogy huszárokat küldünk a szomszédainkra harcosan, miközben egyébként mindig ezt elmondom minden adásban, hogy iszonyú pénzeket költünk fegyverbe.
Na figyelj, bocs, szeretném mindannyiótoktól őszintén kíváncsian hallani, hogy szerintetek mik azok azok a jól bevált magyar hagyományok, amit itt tovább kell vinni. Mik azok?
Nem tudom, szerintem a nem tudunk.
Hogy szerinte vagy szerintem?
Egyrészt igen. Micsoda?
Tehát, hogy szerinte vagy szerintem? Mik azok a jó hagyományok?
Hát szerintetek miről van itt szó? Hát, ti mit láttok annak? Hát,
én biztos, hogy nem hangzana együtt az én magyar hagyományom az ő magyar hagyományával, mert én nagyjából sejtem, hogy ő mire akarja ezt kihegyezni, hogy zárjunk be, szépen vágjuk a disznót minden vasárnap, együnk fokhagymát, együnk lángos, tehát ő ebbe az irányba próbálja tolni, és menjünk el vasárnap a templomba. Nekem ami magyar, az az, hogy a magyar kultúrát, tehát hogy ugyanúgy elolvasom Adit, József Attilát, Mikszátot, nekem ez a magyar, az, hogy az én gyerekem, ha eljár itt Ferhembe a magyar tánccsoportba, akkor megtanulja a magyar táncot, tehát én ebbe az irányba vinném a dolgot, tehát egy ilyen egészséges nemzeti öntudat irányába vinném, és nem egy olyan nemzeti öntudat, nem a harcos nemzeti öntudat, tehát nem ez a futóárokból kiugró katona, ami a másik plakátjuk volt, tehát nem ebbe az irányba tolnám el ezt a nemzeti öntudatot, hanem az egészséges, hogy mutassuk meg, hogy mi a jó nekünk, és hogy mi az az érték, amit átadhatok a gyereknek, mert én ezt a vizesárokból, vagy mi a futóárokból kiugró katonát próbálom megmutatni a fiamnak, hogy na fiam, akkor itt Angliában legyél így magyar, akkor azt mondja, na szia apu, akkor én elmentem a Nandoszba, eszek egy szendvicset, és és akkor itt ő lezárta ezt.
Na jó, de közben oké, nektek van bajotok ezzel a dologgal, hogy persze katonának lenni, háború, sokat költeni fegyvere, és a többi, és a többi, és az Ági már egyébként mondja is, hogy nem, mert pont neked akartam szót adni ez ügyben, hogy viszont, ha ezt megnézzük, hogy az a fajta katonasság ellenesség, ami bennem is bennem van, és én sem voltam sorkatona, hogy ez mondjuk nálatok Izraelben fel sem merül, sőt?
Fölmerül. Tökre fölmerül, nem minden gyerek akar katonának, mert nem ezt akartam mondani, hanem azt, hogy az én gyerekeim, akik már voltak katonák, az a 2 a 4-ből, azok állati jól szórakoznak a honvédségnek az összes ilyen reklámanyagán, meg ilyen videóin, mert valami olyan testhelyzetekbe lövöldöznek ezek az emberek, ami egyáltalán életszerű, és olyan fegyverek vannak a képeken, ami számukra hát baromi nevetséges. Nyilván ezeket az új páncélozott járműveket valószínűleg még nem látták, de hogy én nem tartom, tehát én nem vagyok a fegyverek mellett, vagy nem tudom, én csak próbálom látni a másik oldalt is, hogy azért az, hogy háború nélkül él egy térség 70 éve, vagy 80 éve, az nem valószínű, hogy a következő 80 évben is így marad, és mondjuk én egy olyan térségbe élek, ahol rálátok olyan dolgokra, a szomszédomban zajlik egy elég jelentős küzdelem már jó pár éve, aminek Szíria. Ti a menekült hullámát látjátok mondjuk Magyarországon, vagy pontosabban nem látjátok Magyarországon, de mert a görögök meg a törökök ezért ezt jobban látják, vagy a jordánok, de hogy ebben a térségben azért fölmerül a peace and love-on túl a valós élettel való találkozás, tehát hogy mi a teendő, amikor ellenséges országok vannak felfegyverkezve körülötted, ami az Európai Unióban lehet, hogy egyenlőre nem életszerű, de elképzelhető, hogy életszerű lesz, hiszen hogyha Viktornak például ilyen plakátsorozatos barátai vannak, akik alapjog néven említik azt, hogy te másokat bekebelezzél, vagy megtámadjál, akkor azért mégiscsak valahogy...
Hát ezt nem említik.
Sugalják.
Jó, hát...
Megfordítsuk meg!
A plakátokról mindannyiunknak az jön le, hogy itt erről van szó. Nekem mondjuk az a rossz érzésem is támad, hogy annak idején ugye amikor a lengyelek a lovas hadseregükkel álltak a tankokkal szembe. Nekem kicsit ilyen érzésem van, hogy azért ha mostani mai állapotú magyar honvédségre kellene bízni az országnak a védelmét, akkor én baromira izgulnék azokért, akik Magyarországon laknak, de lehet, hogy a Bandi erre jobban rá.
De én meg azt mondom, hogy csak
fegyveres testületek mielőtt
a Bandi megmondja, hogy milyen állapotban vannak a fegyveres testületek, hogy
röhögök az
hogy de fordítsuk meg a dolgot. De figyelj, fordítsuk meg a dolgot. Tehát, hogy te azt mondod, hogy ez milyen rosszul veszi ki magát, és hogy itt most a fegyverkezésről beszélünk, és azt toljuk, és nem tudom. Miközben mi van akkor, hogyha nekünk van egy olyan emberünk, aki végre látja, hogy erre miért van szükség? Mert kerülhetünk olyan helyzetben, mint amilyen helyzetben ti vagytok egyébként Izraelben.
Nem, abszolút szükség van rá. Hát Magyarország a történelem során mindig is abban a helyzetben volt, hogy megmentette a tőle nyugatabbra eső területeket. Pontosan. A hordáktól, a törököktől. Ez vagy sikerült, vagy nem. Most ugyanilyen bufferzóna vagyunk. A szerb határvédelem, az EU-s, a schengeni határvédelem, az EU-s határvédelem Magyarországnak a vállán nyugszik, erre kap valószínűleg egy valak pénzt, és ő dirigálja ezeket a illegális menekültáradat, visszatartás, meg egyéb dolgokat, ami minden normális magyar állampolgár számára egy kicsit azért visszatetsző, hogy valaki, aki menekül egy háborús övezetből, azt mi visszaküldjük ugyanoda, ahonnan jön. Tehát nem, ez azért...
Aztán 26-an voltak.
Igen, aki ide akartak jönni, 26-an voltak.
De nekem amúgy
van az EU-ban ez a feladat.
A fegyverkezésük körülbelül nekem hasonló feelingem van, mint a lélegeztetőgép. Tehát, hogy most ragyásig vagyunk lélegeztetőgépekkel, de nincs, aki kezelje a lélegeztetőgépeket. Ugyanígy most ragyásig leszünk fegyverekkel, de nincs az a szakképzett személyzet, aki ezeket a fegyvereket tudná kezelni.
Ó, lesz.
Bocsánat,
lesz.
Leghíresebb katona Orbán Gáspár, jó? Legyetek, tehát hogy ti is küldjetek el a gyerekeiteket katonának, ahogy a miniszterelnök.
Figyeljetek, én az, hogy mondjuk rendőrtiszt voltam 100 éve, az nem jelenti azt, hogy én most értek a fegyverekhez, meg értek ahhoz, hogy most milyen fegyverkezési stratégia mentén dolgozik a magyar kormány, semmit nem értek ehhez, nem vagyok ebben szakértő. Viszont volt múltkor egy nagyon jó Direkt 36-os anyag, egy riport arról, hogy Orbán Viktor hogyan erősítette meg a német kapcsolatokat, és hogy milyen nagyon ügyes, tényleg most tényleg ügyes politikát folytatott az ügyben, hogy a mi és a V4-ek szerepét felerősítse ebben az egész német-orosz egyensúlyos történetben, és hogy ennek egy nagyon fontos stratégiai lába ennek a politikának az, hogy baszott sok pénzért fegyvereket vásárolunk Németországtól. Pont. Nem kell erről többet szerintem beszélni.
Meg azért ne felejtsük el, hogy volt egy NATO kötelezettségvállalásunk jó néhány évvel ezelőtt, hogy egy olyan szövetségi rendszernek vagyunk tagja, ahol éves 2%-ot a GDP-ből költünk erre, és hát mi nem költöttünk erre, tehát szerintem sincsen ilyen baj a költéssel. Én nem hiszek abban, hogy Magyarországot bárki bármilyen összefüggésben fenyegetné. Abban hiszek, hogyha bárki bármilyen összefüggésben mégis fenyegetné, akkor majd a NATO-hoz lehet fordulni, tehát az helyes, hogyha a mi kötelezettségeinket e felé, a szövetség felé, hogy mondjam,
és én addig boldog vagyok, amíg a németektől veszünk, és nem az oroszoktól személy szerint.
Én szeretném, ha ugyanezt a...
Szerintem ezt majd nem mi fogjuk tudni eldönteni, hogy melyik irányba megyünk, hogy orosz, vagy Amerika, vagy Kína, vagy ezt majd nem mi fogjuk eldönteni, majd ezt megmondják nekünk, aki az erősebb.
Hát, igen, Kristóf?
Csak én szeretném, hogy ugyanezt a lelkesedést tartanánk, amikor biztos, hogy csatlakoztunk valamihez az oktatás kapcsán, és biztos, hogy csatlakoztunk valamihez az egészségügy kapcsán is, és ugyanezeket a GDP számokat ugyanúgy betartanánk az oktatásnál, az egészségügynél, mint a honvédségnél és a futballnál.
Értem, oké, jó. De ha már egyébként szövetségről beszéltünk, akkor szerintem azon is érdemes egy picit elgondolkodnunk, és ez lehet a következő témán kb., hogy Amerika vagy Kína, mert hogy ezt dobtátok föl következő témának. Jól emlékszem?
Igen.
Bár ki dobta föl ezt, mert elfelejtett?
Ezt András dobta föl.
Hű, tényleg?
Igen.
De már nem is emlékszem.
De az, hogy mi...
De jó, akkor figyelj,
és
legyen az...
Amerika vagy Kína, de
igen,
ebben, melyiket
igen, ennyit mondja, melyiket választod, és megyünk tovább.
Hamburger vagy szecsuáni csirke.
Hamburger vagy hotdog, nem tudom ez eldönteni valami, szívem, hogy hamburger vagy hotdog. Itt szól a sláger.
És hogy itt rosszabb vagy ott jobb.
Na szóval, hamburger vagy hotdog, Kína vagy Amerika?
Nem emlékszem, hogy ezt én dobtam volna föl. Tényleg én dobtam föl.
Igen, és utána még a Bandi be is írt, hogy ez a cikk, ez még neki is tetsz.
Most mindent elárulunk arról egyébként a hallgatóknak, hogy hogyan dolgozunk mi ezen a dolgon.
Hát annyi mindent hordtunk össze a héten, hogy már ember legyen ott a...
Na jó, akkor rendet vágok.
Az biztos, hogy Franciaországban nézést, bocsánat, egy mondatom van hozzá, annélkül, hogy emlékeznék arra, hogy mit javasoltam, hogy Franciaországból nézést... Az EU súly megtartása a német-francia tengely erősítésével azért ez egy nagyon világos politika, és minden ügyben alárendelnek minden parciális szempontot ennek a fő szempontnak, és ez nekem végtelenül szimpatikus, hogy én azért szeretem azt gondolni, hogy Európának lesz egy kicsi súlya azért az erőben.
És az mit jelent, hogy Kína vagy Amerika?
Európa.
Jó.
És Európa Kína lesz vagy Amerika? Mert valamelyik lesz.
Hát szerintem amúgy Amerika lesz, tehát független attól most Trump vagy nem Trump.
Mondod azt te Európa. Angliából, tehát az teljesen más, mert ti mindig az amerikaiak segélyt nyaltátok. Lehet, hogy mi Európában máshogy döntünk, jó?
De mi nem csak az amerikaiak segélyt nyaltunk, mi Angliából nyaltunk mindenkinek a segélyt, tehát azért ennél jobb kereskedő népet, mint az angolt, nem biztos, hogy találsz még egyet. Tehát,
csak a kínai.
Tehát zseniális
a tavarját. Dehogy nem, én tudok egyet még, itt is van köztünk,
csak hiszitek magatokról, de azért tehát nagyon jól keverik a kártyát most is, azért Boris megint szépen oda csapott a egyeztető bizottságnál, hogy azért szépen kivettek egy-két dolgot itt a Brexit kapcsán megint az egyességből. Tehát ügyesen kavarja a kártyát, azt mondja, hogy fog ez esülni, ezt nem tudom, de érzésem szerint azért jobban félnek Kínától, mint sem, hogy szakítsanak Amerikával. Tehát azért Kína azért szép, sunyin, gyönyörűen építi föl a saját kis maga rendszerét, amitől mindenki fél. És nem szeretnek olyanhoz csatlakozni, akitől félni kell szerintem.
Azért közben nézd meg, hogy a bútoraidban milyen címke van, és milyen ruhák vannak rajtad, csak úgy a jókereskedőben.
És milyen országban gyártották a mikrofont, a számítógépet, és az...
Mondom, veszélyes játék. de a szív, akkor úgy mondom, a szívük Amerikához húz, míg a pénztárcájuk Kínához.
Jó, akkor látom bennetek is egy kicsit a félzt, hogy egyszer csak majd Kína elönt minket és legyőz minket, viszont azt akkor el tudom nektek mondani, hogy ezen a héten az is kiderült Magyarországon, hogy itt az idő, hogy felkészüljünk arra mi magyarok, hogy nagyon sok keresztény ember fog ide menekülni Európából. Mert hogy ezt is feldobtátok egyébként témaként, és az a kérdés, hogy melyik
Bandi fölvette a
szemüveget. Igen, melyik öntök, igen, és már egyre pirosabb a feje.
Sárgával kirúzva.
És az a kérdés, hogy ti jönnétek-e ide hozzánk menekülni, ez a kérdés.
Hát, ezért mentem el. Tehát én úgy látom.
Mert jött a sok holland?
Igen, nem, én azt úgy látom a lelki szemeimmel, amint az angol kisgép szerelő itt hagyva a 40 fontos rezsióra díját, szépen elköltözik Magyarországra, hogy 8 fontért óránként szerelgesse Marika néninek a fűnyíróját. Tehát ez olyan életszerű baromság, amit ezt így megpendített ezzel a parlamentben.
De nem az költözik el, hanem igen, a nyugdíjasok oda mennek, és na jó, megveszik a falvakat kompletten.
Igen, ennek van egyébként realitása,
mert nem ér, mert, és ez
de
tök
ennek
reális.
Van, de ezt azért ne pozitívumként kéne kihozni. Tehát az, amikor miért? Azért költözik valaki, mert azért költözik át, mert olcsóbban meg tudja oldani az életét Magyarországon, és szépen rá tud telepedni a szarér-húgyér fenntartott egészségügyünkre, a közintézményeinkre, és terhelni tudja azt a közintézmény rendszert, ami éppen, hogy nem tudja már a magyarokat ellátni, nem hogy még a betelepült holland nyugdíjasokat.
Na, szerintem pont ez
hazamegy, a betelepült holland nyugdíjas hazamegy, majd a baja lesz, mert nem...
Én meg egy percre vitatkoznék veletek, mert azért jön ide, mert nálunk olyan falvak vannak, ahol akár 3 templom is van, 3 különböző felekezetnek.
Majd kérdezzétek meg...
És üresek.
Majd kérdezzétek meg a Vahont, aki nem is tudom hova költözött, amikor visszatért Amerikából valami... nem is tudom, ott Eger környékén egy ilyen kis faluba, és amikor nem tudom hányszor a romák, akiknek most ugye eléggé komplex a helyzete meg összetett, tehát most nem azért, mert hogy romák, de hogy nem tudom hányszor loptosták széjjel a kertjét, meg a házát, meg a műhelyét, tehát hogyha azok a holland nyugdíjasok, akik menekülnek a muszlim bevándorlók elől Magyarországra, amikor majd mondjuk szembesülnek ezzel a kérdéskörrel, meg mondjuk el kell menniük a megyei kórházba, akkor majd kíváncsi vagyok, hogy meddig maradnak.
De nem az a lényeg, hogy maradnak, hanem hogy megveszik a kihalófélbe lévő falunak a házait, és befizetik.
De ez nekünk
a,
jó? Nem? De ez nekünk
kasszába, és pontosan. És ez lehet jó? Mondjuk ez a Mi Hazánk mozgalom mással kampányol.
Hú, állandóan a Mi Hazánkkal jössz. Állandóan.
1 hektár földet adnak, hogyha szeretnéd, és olyan család is van, aki Írországból egy 1 éves gyerekkel költözne haza, és 10-szeres túl jelentkezés van ezekre a földekre, igaz, hogy 2 darab van belőle összesen, ami már az övék, mert az elhagyott anyavilágról beszélünk, Zalföldön, de ők ebbe az irányba mennének, hogy jöjjetek haza, a Gyere Haza Fiatal programnak egy
van
ilyen.
Van ennek ám múltja a magyar történelemben, mert az 1700-as évek elejére, amikor is túllendültünk a törökön, akkor 3 millió alá csökkent a Kárpát-medence lakossága, és akkor egy elég erőteljes betelepítési hullám indult el, aminek az első mondjuk harmadába kifejezetten fizettek a délnémet parasztoknak és iparosoknak, hogy költözzenek át, aztán elkezdtek ingyen telket adni, aztán a század végére már fizetni kellett, ha jönni akartál, de sikerült 100 év alatt föltornászni 9 millió fölé a lakosságot.
Én egy ilyen leszármazott is vagyok, akinek a ekte német iparos bejött akkor.
Szóval volt már ilyen, hogy Nyugat-Európába idejöttek.
Bandi? Szerintem azt kell látni, hogy emögött, az egész mögött pontosan az a gondolkodásmód, pontosan az a kampány van, amiről beszélgettünk a Magyar Nemzetes Esszében, hogy ugye annyira durván meghalt és letérdelt a liberális kapitalista demokrácia, olyan szinten győzedelmeskedett itt a kelet-európai illiberális, xenofób, kirekesztő és nemzeti alapon szerveződő, keresztény alapon szerveződő társadalom, hogy ez egy sokkal inkább vonzó alternatívát jelent a nyugaton a undorító mindenséget megunt és attól félő nyugatiak előtt, és ez egy vonzó alternatíva. Itt ez erről szól.
Mármint ezért... arról szól, hogy ezt el lehet hitetni az emberekkel,
hát igen,
hogy ez igaz.
Ez az üzenet.
Ezt szeretnék, hogy ez fog történni.
Ez az üzenet.
És akkor mellé tesznek egy ilyen üldözött katolikusok megmentése segélyalapot államtitkársággal és minden. Szóval, hogy tényleg ezt el lehet hitetni az emberekkel, hogy ez így van. Furcsa.
Érdemes ilyenkor föllapozni.
Vagy szerintem ez az is lehet,
érdemes elolvasni, nem csak a ilyen meg olyan mozgalom, én a belügyialapok.hu oldalt is javaslom mindenkinek a figyelmébe.
Kemény vagy, Ági, nagyon. Elképesztő helyeket, helyeken néz Ági.
Ez csak és kizárólag az árnyék miatt és a derdák miatt van, hogy én ilyeneket olvasok, hogy az, hogy hozzám a Viktor beszél minden héten többször a Facebook fiókjából, olyan dolgok történnek vele, és csak fejlődök, és fejlődök, és csak tanulok, és tanulok.
Na jó, nincs egy kis tudás.
Mert érdemes a migrációval
kapcsolatban. Most már csak duródórát kéne kitolnod a szélére ennek a
nem
dolognak,
csak
hogy ne sokat
én vele nem szoktam
velük,
rendszeresen
nem
foglalkozni, de minden esetre ott a belügyialapok.hu-n lehet a migrációs helyzetről olvasni, hogy ők mit gondolnak a migrációs helyzetről, és ott azzal szembesültem, hogy 2014 és 2020 közöttre volt egy ilyen stratégia, tehát most 2020 vége van, tehát lehet, hogy azért került most megint elő ez a migráció dolog, hogy akkor most egy újabb 7 éves ilyen terv fog születni, amit majd ott ugyanott elolvashatunk. Abból minden esetre az derül ki, hogy azért alapvetően migránsok Magyarországon leginkább a határon túli magyarságból érkeznek Magyarországra, és ha nem ők, akkor is szomszédos országból érkező munkaerők, akikre azért van nagy szükségünk, írják mindezt ugyanott ezen a felületen, mert hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából erre egyértelműen szükség van. Tehát a migráns az lehet jó is.
Igen, Lengyelországban, Lengyelországban 1 millió ukrán van. Tavaly Magyarországon a legnagyobb számban érkezett migránsok, azok Ukrajnából voltak, csak úgy mondom.
Csak mondom, hogy
nem
erre
csak
a nyugdíj...
magyarok, ukrajnai magyarok, bocsánat.
Tehát erre az előregedett magyar társadalomra, amíg rá fog telepedni, akkor még nem tudom, elvárásai szerint a miniszterelnök úrnak még pár százezer holland és angol nyugdíjas, hát nagyon szép...
Német.
És német nyugdíjas, nagyon, nagyon kívánom ezt. Tehát ahelyett, hogy inkább azokat vonzaná be, akik termelnek is valamit, tehát tényleg azt az angolt, aki megszerelgeti.
De ő költeni fog, bocsánat, mi elüzemelünk, jó, és de ezek a nyugdíjasok itt fognak költeni. Az ő áfájukból fogok én jól élni.
És hát mi az, srácok, szerintetek, amit a választó vonala között, hogy ez a migráns jöhet, ez a migráns nem jöhet. Tehát, hogy EU-s keresztény, gazdag, nyugati, aki kiábrándult a liberális demokráciából, és poszterfiú az jöhet, és akkor vallási alapon, vagy igen, nem EU-s alapon, vagy milyen alapon van az, aki meg nem jöhet?
De ha te elsvédülsz, akkor
hát
majd
aki elfogadja a mi kultúránkat, az jöhet. Hogyha te elsvédülsz, akkor nem jöhetsz.
De akkor jöhet, mert az nagyon közel van a magyar kultúrához, a svéd. Depresszió, ivászat.
Szőkék.
Hát ezt így vitatnám.
Muszlimpara.
Azért lehet, hogy a magyar katolikus egyházat, ha meglátja egy svéd hívő, azért lehet, hogy egy kicsit ugye elszörnyedne. Tehát más alapon nyugszik a svéd vallás, katolikus, nem, ott nem is katolikus
pláne
vallás.
Az, angol.
Az hasonló az angol vonalhoz.
A svédeknél nincs katolikus, igen.
Hasonló az angol vonalhoz.
Igen, ugye a mi családunk az Skóciából származik, mert Cromwellék a keresztény üldözéskor átlöktek minket Európába. Én most visszamentem.
Figyeljetek, bocs, hogy ide szerintem vág, mert hogy még amikor itt sárgáztam, meg jegyzeteltem, oda még írtam...
Amikor még sárgázott.
Oda írtam két kurva jó idézetet, amit ide hagyd dobjak már be itt a vége fele, jó? A könyv, amiből van ez, az a Elhordott múltjaink című könyv, egy belorusz írónő, Svetlana Alexievics, és hogy nekem nagyon erősen belém mart ez a két mondat, hogy amikor mi itt beszélgetünk erről, hogy Kelet-Európa, meg nem Kelet-Európa, azt mondja, senki nem tanított meg minket szabadon élni, csak arra, hogyan halljunk meg a szabadságért, tehát az egyik. A másik, az egész történelem során nem éltünk, csak túléltünk.
Ezek olyan gyönyörű zárómondatok, hogy ehhez én még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a mai Star magazinban megjelent, hogy Várkonyi Andrának új szerelme van, és a kártyák szerint befolyásos üzletemberrel jött össze. Nem tudjuk, hogy ki ez. Én ezen izgulok, ti azon izgultok, amit a Bandi mondott. A hallgatóknak meg köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Hello!
Szevasztok.
Sziasztok! Ciao.